Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónknak! 16 óra 50 perckor a Mária Rádió élőadásában az Isten patikája délutáni magazin műsorát hallják önök, egészen 17 óra 30 percig. Köszöntöm a stúdióban műsorunk szerkesztőjét, Rabbi Editet. Ezen a kifejezetten hideg, borongos őszi napon, azt mondjuk, hogy őszi napon, de az időjárás szerintem egy kicsit már olyan, mintha télies lenne. A telefonokat ma délután is Vajda anyja fogadja, és technikai munkatársunk Somorjai József. Köszönjük a segítő szolgálatukat.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Valóban borongos az idő, de szerintem ez ősszel teljesen rendjén való, ugyanis eddig kényeztetést kaptunk, és hirtelen zúdult ránk ez a hűvös és nem kellemes idő, de azért még ez messze van a téltől, majd télen beszélünk erről az időről is, hogy mennyivel jobb volt ez, mint a téli mínuszok. De valóban borongós.
Igen, hirtelen jött, és nagyon hamar lehűlt a hőmérséklet, úgyhogy majd erről is beszélünk, hogy vigyázzanak magukra, és hát a réteges öltözködés az most kifejezetten ajánlott. A mai adásunkban egy nagyon fontos és komoly témáról lesz szó, az immunrendszerről, működéséről, hiányáról, erősítéséről, ezzel kapcsolatos kérdések, felvetések, és hallgatóinkat is kérjük, hogy telefonáljanak. Ha módjuk van és hallgatnak bennünket, akár autóban, akár délután otthon, vagy bárhol, ahol erre lehetőség van, a 061-374-0904-es telefonszámom. Tulajdonképpen ez egy nagyon fontos rendszere a szervezetnek, de erről ne én beszéljek, hanem Edith, hogy mit nevezünk, mi ez az immunrendszer, mi a feladata, funkciója.
Az immunrendszer az a szervezet védekező mechanizmusa a külső hatásokkal szemben. Tehát gyakorlatilag a szervezetnek a működése függ ettől, hogy milyen az immunrendszerünk. Ugye azt tudni kell, hogy az immunrendszer két igen hatékony hadsereget üzemeltet. Az egyik a velünk született, vagy más néven a természetes immunrendszer. Ugye ez a szervezetnek az első számú védelmi vonala, rendkívül gyors reakcióképességgel rendelkezik, akár percek alatt is képes hadrendbe állni. Taktikája nem specifikus, hanem mindenre kiterjedő. Bármi kerül az útjába, azzal megbirkózik. A másik hadrendbe állítható sereg a szerzett immunrendszerünk, amely annak ellenére, hogy lényegesen okosabb, mint a velünk született, mégiscsak a második védelmi vonalunk. Tehát képes megtanulni, felismerni egy kórokozót, és memóriával rendelkezik, viszont rendkívül lassú. Ha csak az ő védelmére lennénk bízva, akkor sok esetben végzetessé válna a helyzet, mire összerázná magát és feleszmélne, ellentétben a természetes immunrendszerrel. Ugye ebből a tulajdonságából kiindulva fedezték fel a védőoltásokat, amelyek nem mások, mint gyengített vírustörzsek, amit bemagol a szerzett immunitás, és felvértezi magát ellenük. Tehát az immunrendszer ugye az a kétféle hatékony hadsereget üzemeltet.
Mikor működik az első, és mikor a második vonal? Hogy lehet ezt úgy nagyon érthetővé?
Hát mivel az immunrendszer, ugye ez a két hatékony hadsereg van, az első első számú védővonal az, ami a velünk született, és ennek nincsen semmilyen taktikája, hanem mindenre kiterjed, és mindenre megbirkózik. Ez azonnal reagál, de mindenre. A másik pedig az egy megtanult. Tehát felismeri a kórokozót, és nagyon lassú. Tehát a kettő együtt működik jól. Tehát akkor működünk jól, hogyha a reakció is megvan, de a felismerés is megvan.
Tehát mondjuk tegyük föl, hogy valakinek a természetes immunrendszerével valami probléma van, akkor működésbe léphet a másodvonal, és ez egy kicsit lassúbb és veszélyesebb?
Igen. Tehát végzetessé is válhat a helyzet, hogyha csak arra a védelemre lennénk bízva, tehát a másodikra.
Az öröklött tényezők mennyibe befolyásolják az immunrendszer működését? Tehát lehet azt mondani, hogy valakinek genetikailag születésénél fogva is gyengébb az immunrendszere, mint egy másik embernek?
Hát mondhatjuk azt, de itt talán nem is az öröklött tényezők, hanem a szokások, amikbe beleszületik a gyerek, az határozza meg, ugye? Mert azért, ha megnézzük, hogy található az immunrendszerünk, ugye a 70-80%-a a bélfalunk baktériumflórájában található, akkor a tökéletes működésért a baktériumflóránk a felelős. És hogyha ez nem tökéletes, akkor következik, hogy az immunrendszerünk sem. Tehát ezért nagyon fontos a megfelelő táplálkozás. Tehát a bélflóránknak a miensége a megfelelő táplálkozáson múlik. És hogyha olyan szokásaink vannak, családi szokások, amik nem a megfelelő táplálkozás biztosítják, akkor bizony az immunrendszer sem úgy működik.
Mondjuk tegyük fel, hogy egy csecsemő táplálékában nagyon sok cukrot tesznek.
Hát igen, a cukor azért az egy fehér méregnek hívjuk, és nem jó a szervezetnek. Ugye ez egy nagy bélflóra károsító, mert erősen savasító vegyület a cukor.
És akkor a csecsemő hozzászokik ahhoz, hogy folyton cukrosat eszik, mindenbe cukrot kap, hogy menjen a dolog könnyebben.
A lényege az, hogy ugye minden betegség kialakulásában közre játszik ez az édes méreg, ugyanis a cukor képes alkohollá alakulni a gyomrunkban, és itt el is értünk a következő kerülendő vegyülethez, az alkoholhoz, amelynek a szervezetre gyakorolt káros hatásai közismertek. Tehát gyakorlatilag, hogyha a gyerek sok cukrot eszik, azt majdnem az immunrendszer vagy a bélflóra szempontjából majdnem egyensúlyba tehetjük egy alkoholistának az immunrendszerével, a bélflórájával.
Hát ez nagyon veszélyes dolog.
Ez nagyon veszélyes, így van. Így van, ez nagyon veszélyes dolog.
És nagyon nehéz visszahozni azt az állapotot, amit ugye természetességből, vagy természetből adódóan kaptunk a Jóistentől, egy védekező rendszert, amit viszont most, ahogy hallottuk, nagyon könnyű elrontani.
Nagyon könnyű elrontani, viszont vannak lépések, amikkel erősíthetjük, vagy karbantarthatjuk az immunrendszerünket, illetve felépíthetjük. De ehhez nagyon nagy odafigyelés kell. Ugye az első és a legfontosabb a táplálkozás, aminek szabályai vannak, hogy hogyan táplálkozzunk, hogy az immunrendszert tudjuk erősíteni. Tehát itt kezdődik az, hogy amiről már régebben is beszéltünk, és szinte minden adásban említésre kerül, az adalékanyagokat tartalmazó készételek.
Már pedig majdnem mindenben van.
Így van. A gyors éttermi táplálkozás, a zacskós, a finomított és a konzerv élelmiszerek. Tehát ezeket kerülni kell. Meg kell próbálni, hogy az ételeinket mindig friss és kemikáliamentes alapanyagokból tudjuk elkészíteni. Ebből következik, hogy minél több nyers ételt kell fogyasztani. Persze most megint ez egy divatirányzat, ugye a nyers ételfogyasztás, de most nem arra a nyers ételfogyasztásra gondolok, hanem arra gondolok, hogy a táplálkozásunknak egy nagy részét tegye ki az, hogy a gyümölcsöt nyersen eszük, mondjuk, és nem lekvár formájában, vagy a joghurtba beletéve, vagy éppen zöldségféléket nyersen eszük, és nem agyon főzve.
Igen, kicsit megpárolva.
Akár gondolom. Meg is lehet párolni, mert van olyan, amit nem lehet nyersen megenni, elfogyasztani az párolva, de hogy a gyümölcsöket pedig nyers mi voltukban kellene elfogyasztani.
Most mondtál itt valamit, amiben én belekapaszkodok, hogy kemikáliamentes alapanyagok. Tehát, hogyha azt mondod, hogy nyersen együk a zöldségeket, gyümölcsöket lehetőleg, ott azért van bőségesen időnként kemikália.
Hát van, igen. Tény, hogy a környezeti hatások ellen nem tudunk védekezni annyira. De hogyha ezt a zöldségfélét, amiben van valamennyi kemikália, ezt még megfőzzük, akkor még a megmaradt vitamin mennyiség és ásványi anyag mennyiség sem marad meg benne.
Tehát jobb, hogyha hozzászokik a szervezet, hogy néha kapunk ebből is egy kicsit.
Igen, ez egy nagyon nehéz dolog.
Nehéz kérdés, mert
ezt innen megoldani, ezt a helyzetet nem lehet. Viszont tudjuk, hogy nagyon sok zöldség és gyümölcsféle van. Vannak nagy áruházak, ahol árusítják ezeket. Lehet, hogy azok termőföldet nem láttak, egyik-másik növény. Nem tudjuk. Nem tudjuk nyomon követni.
Szállítás közbe érnek.
Nem mindenki tudja követni az érés és a betakarításnak a folyamatát, tehát az ültetéstől a betakarításig a folyamatot. Tehát nem mindenkinek van lehetősége otthon termeszteni.
Így van.
Ha van lehetősége, akkor azért az egy kicsit jobb helyzetű. Ha piacokat nézzük, ott is vannak azért olyanok, akik olyan helyről árulják, ahol vegyszereznek,
persze,
de azért megtalálhatóak
központi
a piacon. Igen, megtalálhatóak a piacon azok a nénikék, akik árusítják a saját zöldségeiket. Nem gondolnám, hogy azok agyon lennének permetezve, vagy kemikáliázva. Nem tudom. Van egy ízhatás is, és el tudjuk dönteni, hogy melyik milyen. Biztos vagyok abban, hogy még mindig jobbak ezek a piacon vásárolt zöldségfélék, mint a nagy áruházakban vásároltak, amiket szállítanak máshonnan külföldről, és nagyon messziről. Itt van például a banán, ugye, ami nálunk nem terem meg, viszont zölden leszedik, és egy 2-3 hetes szállítási ideje van. És közben mindenféle anyaggal spriccelik, hogy be tudjon érni, és ezt tesszük meg. Tehát itt visszakanyarodhatunk oda, hogy ami a környezetünkben terem, azt kellene fogyasztani.
Hát csak ez nagyon, nagyon nehéz dolog. Anyagilag is nehéz dolog megvalósítani, és nehéz, hogy olyan táplálékot használjunk, vagy amiből főzünk, az, hát most nem azt mondom, hogy bio, mert ez nem minden család engedheti meg magának, de amit mondtál, hogy a piacon azért vannak olyan elárusító nénik, akiknél egy jó minőségű zöldséget, gyümölcsöt lehet kapni.
Hogyha valaki jön hozzám, és táplálkozási tanácsot kér, és ugyanez a kifogás, hogy bizony ezek nagyon drágák, és nem tudják megvenni, akkor én mindig csak azt kérem, hogy egy hetet vagy két hetet figyelje meg a táplálkozásra kiadott pénzét, és figyelje meg azt, hogy mennyi egyéb másra adja ki a pénzt, és akár egy gyereknél. Össze lehet állítani ezt, és írni, és elszörnyed az ember, mikor azt látja, hogy a semmitérőre, a csokoládéra, finom a csokoládé nyilván, és időnként lehet abból
cukros
is enni valamit,
de
a cukrosüdítők, a gyorséttermi ételek, a konzervélelmiszerek, az adalékanyagos tartalmazó cukorkáktól elkezdve sok mindenig a jégkrémig, hogy arra mennyi pénzt adunk ki, és ugyanakkor otthon ezt hogy tudjuk helyettesíteni? Tehát meg tudjuk oldani otthon is ezeknek az elkészítését.
Hát vannak
és sokkal több pénzt adunk ki így, mint hogyha alapanyagot vásárolunk és otthon készítjük el, mert akkor legalább a adalékanyagokat tudjuk kiküszöbölni.
Hát erre lehet azért példákat is mondani, hogy azt mondod, hogy ne fogyasszunk készételeket, nagyon sok adalékanyagot tartalmazó ételeket. Hát, ahol fel van tüntetve, ott azt nagyon könnyű megállapítani, de azért nem mindig van ez azon rajta. És hát, hogyha valakinek nincs ideje, akkor mégiscsak ehhez nyúl. Én azt gondolom, hogy meg kell találni a középutat. Tehát a fagyasztott zöldségek, azok azért elfogadhatóak. Nem tudom, hogy mit gondolsz erről, mert hát télen nem oldható meg bizonyos zöldségek fagyasztottan.
Igen, hát ez a tartósításnak az egyik fajtája. de azért télen is vannak zöldségek, és vannak dolgok, amiket lehet enni.
Na most én a borsóra gondoltam.
Hát a borsót azt akkor kell enni, amikor szezonja van, és mindent akkor kell fogyasztani, amikor szezonja van,
hát
de nyilván,
hogy
teszünk el, és lefagyasztunk, és az is nyilvánvaló, hogy ilyenkor vesz itt a beltartalmi értékéből,
persze,
hogy nem azonos a frisssel, de még mindig jobb, mint hogyha olyan ismeretlen anyagokat hozunk be, vagy élelmiszer alapanyagokat hozunk be, amikről nem tudjuk az eredetét, és nem tudjuk, hogy hol szedték, és hogy jutott el érett állapotában ide.
Na most a cukrot is említetted, hogy ez nagyon rossz hatással van a bélflórára.
Igen.
És bármilyen formában is fogyasztjuk a cukrot. Ugye vannak ilyen ajánlatok, hogy ilyen meg olyan cukrot fogyasszunk, most nyilván nem mondok cukorfajtát, de azt olvasom ugye, hogy mézzel édesítsünk.
Mézzel is édesíthetünk, hogyha nem forróba tesszük, akkor a méznek azért ott vannak a beltartalmi értékei, ugye a ásványi anyagtartalma és a vitamin tartalma, amellett, hogy az is csak egy szénhidrát a méz, de ilyen tartalmakkal rendelkezik, akkor ez sokkal jobb mondjuk, mint a cukor. Az, hogy nem nevezzük most meg ezeket a cukormentesebb megoldásokat, az rendben van, mert nem is mindenki bírja, és nem csak a pénztárcája nem bírja, hanem a bélrendszere sem bírja. De azért itt van egy növényünk, amit megemlíthetünk, a stevia nevű növény. Magyarul nagyon-nagyon szép a neve, jázmin pakócának hívják. És ez, ennek a leveleit, hogyha mi magunk termesztünk otthon, cserében is lehet, ennek a leveleit, hogyha megszárítjuk és morzsoljuk, akkor ebből lehet édesítőszert csinálni. Úgy, hogy természetes édesítőszert meg kell főzni teaként, attól függően, hogy milyen sűrűséget akarunk teszünk bele szárított stevia levelet, megfőzzük, és betesszük a hűtőszekrénybe, és egy héten keresztül ezzel a folyadékkal visszaédesíthetjük. Igen, attól függ, hogy milyen töményre készítjük, visszaédesíthetjük a teánkat, hogyha szükséges, vagy éppen bármilyen ételünket.
De egyébként pedig, most nem akarok senkit elrémiszteni, de vannak azért olyan folyadékok, élelmiszerek, amikben nem kell annyi cukrot tenni. Süteményeket is lehet másképp. Szóval ez csak szokás dolga, és azért említettem a csecsemőket, mert van tapasztalatom, és a családban is láttam, hogy van, ahol annyi cukrot etettek a gyerekkel, ugye nem úgy, hogy cukorkát, hanem mindenbe beletéve azt a nagy mennyiséget, hogy már nem is volt hajlandó másképp. Csak így.
Igen, mert azt gondolják, hogy az édes íz az megnyerő a gyerek számára.
Hát az egyébként.
Igen,
csak.
Igen. Ilyenkor mindig, amikor cukorkaevésről, meg az édes íznek a bevezetéséről hallok így ilyen családi anekdótákat, hogy ezzel próbálják meg kedveltetni az ételeket
könnyíteni
a gyerekkel.
Könnyíteni az etetést.
Igen, akkor mindig az jut eszembe, hogy ha megnézzük a Walt Disney figurákat, mindegyik mosolygós, és van egy mély mosolya, ami tényleg mosolyra készteti az ember, de nem igazi mosolyra. És bármennyire is szenvednek, akkor is mosolyognak, tehát hogy ez is egy ilyen gyártott valami. És itt jön az, amit te mondtál az elején, hogy mi határozza meg egy csecsemőnek az immunrendszerét, és erre mondtam, hogy a szokások. Tehát, hogy milyen szokások vannak a családban, és a táplálkozási
ugye
szokások.
Ugye az anyatej, ez a tökéletes táplálék.
Igen.
És utána, ami következik, ugye az már nem anyatej, és ott sok minden előfordulhat.
Igen, és itt lehet most mondani, hogy nagyon jó, hogy az óvodákban és a bölcsödékben, meg az iskolákban, a menzákon odafigyelnek most már a táplálkozásra, illetve a táplálékoknak az alapanyagaira, hogy minél több zöldségféle legyen, a cukrot kiiktatni. Ezek jó kezdeményezések.
Csak mostanáig
idegen,
ugye cukros...
Tehát az átállás az mindig nehéz, mert idegen a gyermekek számára ez a táplálkozás, tehát itt a szülőknek is segíteni kellene abban, hogy nem adnak otthon cukros ételeket, és akkor nem lesz idegen az iskolában sem a reform.
Hát ez egy harc egy darabig.
Egy darabig, aztán majd
utána
egy idő után.
Meg lehet minden szokni, ugyanúgy, mint a sózásnál. Csak van, aki erre azt mondja, hogy hát se cukor, se só, akkor milyen lesz az az étel? De szerintem
fűszerekkel lehet igen. Az ételt ízesíteni, és nem sóval. Tehát az már rég rossz, hogyha sóval adjuk meg az ételnek az ízét.
Hát van, aki a sót is sóval eszi, úgyhogy ez
hát mondjuk nem ilyenek egy... is, de most ne arról beszéljünk, hanem arról,
nem, ez csak az eltúlzott dolgokra
igen,
mondom.
Igen.
Tehát nagyon kell figyelni a táplálkozásra. A
táplálkozásra nagyon kell figyelni, hogy mit eszünk. Ugye, és ezeket a szabályokat azért jó, hogyha ha betartjuk. A másik nagyon fontos, a friss levegő és a mély légzés. Nem tudunk levegőt venni. És a szervezetünk oxigénellátottsága szempontjából lényeges, hogy a nap nagy részében helyes légzéstechnikát alkalmazzunk, úgynevezett hasi légzést,
amelyet
érdemes elsajátítani, és a zárt helységeket rendszeresen kell szellőztetni. Most itt van ez a kint hűvös, bent hideg, nincs még fűtés, ugye mi is ezt tapasztaljuk igen. Meg itt, és sokan azzal úgy védekeznek ezzel szemben, hogy ki nem nyitják az ablakot. Pedig ki kell nyitni az ablakot, felfrissíteni a levegőt, becsukni, és utána felmelegszik valamennyire. Tehát a szellőztetés nagyon fontos, az áthelyiségeket.
Ugye mit okozhat az oxigén hiány? Sok mindent.
Fáradékonysághoz vezethet, fejfájáshoz, türelmetlenséghez és agresszív magatartáshoz is. Tehát nagyon fontos. A következő, ami nagyon fontos, a víz. Vízfogyasztásunk során nagy hangsúlyt kell helyezni a megfelelő mennyiségű folyadék elfogyasztására. Nagyon fontos, hogy a szomjúsági érzetet nem szabad megvárni, mert ekkor már dehidratált a szervezetünk. Éppen ezért nagyon oda kell figyelni az idősek és a gyerekeknek a vízfogyasztására, mert kontrollálni kell. És itt célszerű kancsóba tenni a vizet, hogyha otthon vagyunk, hanem akkor üvegbe, és abból lehet mérni a fogyasztásunkat, hogy mennyit fogyasztottunk. És a gyerek is, hogy mennyit fogyaszt.
Hát meg ha valaki munkahelyen van, akkor ugye látja, mert oda teszi a vizes üveget, és látja, hogy mennyit ivott. Tehát ezt azért be kell osztani, hogy óránként, vagy nem tudom, ahogy...
Igen.
Nem azért most, hogy kívánom a vizet, vagy nem kívánom, de tényleg...
Szükséges. Így van.
Szükséges a
és a vízfogyasztásnak a miensége, tehát hogy mit iszunk, milyen vizet iszunk.
Igen.
Nem kell jéghideg vizet inni, mert lehűtjük a szervezetünket, nem szabad, nem kell mindig forró vizet inni, de a vizet azt lehet tea formájában is. Tehát, hogy teszünk bele teafüvet is, gyógyteát iszunk, vagy éppen a zöld teát, amikor mire van szükségünk, ugye. Nem célszerű az étkezéssel egy időben, vagy étkezés után beiktatni. Tehát nem kell minden falat után folyadékot inni, mert ekkor az emésztést lassító hatása érvényesül a víznek, és ez nem jó.
Pedig aztán, ehhez szoktunk hozzá,
igen,
sajnos ez
igen,
nem jó szokás.
Ez nem jó szokás, így van. És a víznek a külső alkalmazásával javíthatjuk a vérkeringésünket, és az immunrendszer működésén is tudunk segíteni. Ha a kedves hallgatók emlékeznek rá, a tematikus egészségnapon beszéltem pont erről a víz terápiáról, hogy a lábáztatás, hogy mennyire erősíti az immunrendszert, és a fürdők, a borogatások, ezek mind nagyon jók külső alkalmazásként. Van egy bejövő hívásunk.
Mária Rádió, tessék mondani.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretném megkérdezni, hogy mennyi az a vízfogyasztás, ami 60 éven felül, ami naponta?
Hát ez nagyon sok mindentől függ, hogy szed egy gyógyszert az, aki...
Nagyon sok gyógyszert szedek. 11 darab gyógyszert szedek, és azt mondta az orvos, hogy kevés folyadékot fogyasztok, mert több vizet kellene fogyasztanom.
Igen. Hát a napi 2 liternek azért mindenképpen meg kell lennie még így 60 év felett is.
Az nincs, mert csak másfél.
Akkor be kell iktatni bármilyen gyógyteát a mostani mellé fogyasztásnak. És itt jön az, amit az előbb említettünk, hogy mérhető legyen a vízfogyasztás. Én azt gondolom, hogy délelőtt és délután egy másfél literes palackot ki kell készíteni, és abból fogyasztani. És reggel 8-tól délután 1 óráig, hogyha óránként 3 deci vizet megiszunk, hogyha azt az 1 órát 20 percekre bontjuk, és 20 percenként 1 deci vizet iszunk, az nem terheli meg az idős szervezetet sem.
Értem.
Tehát a megterhelés az itt arról szól, hogyha egyszerre látjuk, hogy hát nem ittunk megfelelő, nem ittunk megfelelő mennyiséget, és gyorsan fél litert megiszunk, az nyilván megterhelő. De ha óránként 1 deci folyadékot iszunk, az pontosan 8 órától 1 óráig megvan a másfél liter folyadékunk, és ugyanezt lehet folytatni délután is. Értem. Persze, hát este 7-8 óra után már nem célszerű folyadékot inni, mert akkor
az éjszaka nyugalmát megzavarja. De egyébként nem csak víz formájában, ha más, ha gyümölcsöt, vagy levest, vagy ilyesmit.
Igen, azt is lehet. Szóval még egyre amit szeretném megkérdezni, hogy állítólag ez a vérsűrűséget is szabályozza a vízfogyasztás. Tehát, hogyha kevesebb vizet fogyasztok, akkor hamarabb besűrűsödik a vér állítólag.
Igen.
Úgyhogy én most erre kapok is egy gyógyszert, egy ilyen vérhígítót.
Igen, amit meg lehetne oldani, hogyha több folyadékot inn az ember.
Akkor
igen.
Kell azt tenni.
Sok székrekedéses probléma mögött is a vízfogyasztásnak a mennyisége húzódik.
Hát azzal is kínlodok, úgyhogy akkor hát ezek szerint akkor...
Akkor már két dologról beszéltünk, hogy miért kell vizet fogyasztani.
Igen, akkor és... ahogy mondtam, a 8-tól 1-ig, és akkor 1 órától meg a este 8-ig.
Hát nem 8-ig, hanem egy ilyen 6 óráig.
6 óráig esetleg.
Az is egy 5 óra, és akkor abba pont belefér megint egy másfél liter. De oda kell figyelni, és egy-két hét után már ez természetes lesz. Az első időben figyelni kell rá, és utána nem. Meghálálja a szervezetünk.
Nagyon szépen köszönöm, és dicsértessük Jézus.
Mindörökké, amen. Isten áldja. 17 óra 17 perc van, még van körülbelül 10-12 percünk. Telefonszámunk 061-374-0904, és van egy újabb hívásunk.
Nincsen.
Ja, vagy
már
ott
nincsen, igen. No, nézzük akkor tovább, hogy mi fontos még. A vízfogyasztás és a táplálkozás után jön még a minél többet legyünk szabadon, szabad levegőn. Ez nagyon fontos, hiszen a napfénynek nagyon fontos szerepe van a D-vitamin előállításában, és bizonyos antidepresszáns hatású anyagok termelődésében. Naponta legalább 15-20 perces napfényen tartózkodás javasolt, ez évszaktól függetlenül. Tehát még télen is, amikor kisüt a nap, akkor tessék egy 15-20 percre kimenni. Ha már a szabadról beszélünk, akkor mozgás, sportolás napi rendszerességgel lehet, de legalább háromszor egy héten. Itt nem mindig az intenzív, dinamikus mozgás ajánlott, mert nem mindenki bírja, de elég néha egy jó séta is. Sőt, aki nem mozog semmit,
sőt, se annak
a séta a legjobb, amit egy picit gyorsíthatunk, lassíthatunk. Nagyon fontos még az immunrendszerünk szempontjából, tehát a működésünk szempontjából a minőségi és mennyiségi pihenés. Az alvás során regenerálódunk fizikailag és szellemileg is. Tehát ahhoz, hogy jól kipihenjük magunkat, 7-8 óra alvásra van szükségünk. És itt éjszaka a szervezetünkben lényeges betegségmegelőző anyagok termelődnek. Nagyon fontos az éjfél előtti időszakban az alvás. 10 órától pihen a szervezet, és ez a napi aktivitásunkat és teherbíró képességünket is meghatározza, hogy pihenünk és mennyit pihenünk. A mértékletesség. Ugye beszéltünk most itt a cukorról, az alkoholról, a cigarettáról nem beszéltünk, de beszélhetünk arról is, hogy nagyon fontos a mértékletesség. Tehát, hogyha valaki mégsem tud ezekről lemondani, akkor legalább valamilyen mértéket tudjon betartani. Tehát ha annyira szükséges a csokoládé, akkor szabályozza le saját magának, hogy egy kockányi csokoládé, vagy a cigarettából egy nap 3 szálat elszívni, vagy nem tudom. Tehát, hogy valamennyire a mértékletesség felé kellene menni. Van egy bejövő hívásunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökjel.
Hát a kerti termelésről is szóval, vagy az otthoni termelésről. Én magyaródi vagyok. Magyaródi paradicsom Pesten híres volt, meg a környékén mindenütt. Nincs is az a fajta már sehol, nem is lehet látni, nem tudom, hogy veszett ki el. Nem kerek volt, hanem a tenyeremnél nagyobb gyönyörű paradicsom, de sajnos már nem is merek ültetni a bab, a paradicsom, szóval minden, ha nem permetezi az ember, akkor nincs.
Igen, azt tudjuk, hogy ez egy probléma, de azért, hát igen, a környezeti hatások ellen védekezni kell, de azt gondolom, hogy nem csak kemikáliákkal lehet permetezni.
Nem tudom megmenteni, nem tudom. Én megpróbáltam, nagyon bánatos vagyok, az idén már nem is főztem, mert hát csak venni kellene valahol, de hát én nem tudom, a unokámtól kértem egy paradicsomot úgy magán nyersen enni, de mindenféle íze van, csak paradicsom íze nincs.
Igen, erről beszéltem én is az előbb, hogy a nagy áruházakban, vagy
nem
nagy
áruházban, ő piacon veszi.
Piacon vásárolt, igen, hát az lehet, igen, hogy a nagybaniról került oda, és igen, nem kis termelőtől.
Szóval az, hogy sajnos nem tudom, mi az oka ezeknek a rettenetes kártevőknek, de már lehetetlen, szóval most mondja a lányom is, hogy hallgatta a rádiót, és almáról volt szó, és egy termelő azt mondta, hogy 14-szer permetezte az almafákat. Hát könyörgöm, mit teszünk akkor? Termelőtől, vagy nem termelőtől?
Igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, és nem is tudjuk itt megoldani.
Elnézést, hogy elmondtam.
Nem, hát igen, örülünk neki, hogy a véleményét elmondta.
Ez itt van a világban, sajnos a környezeti hatások itt vannak, a nagy szennyezettség, és emiatt van ez. Én nem vagyok kertész, nekem is van egy pici kis kertem, ahol idén volt paradicsomom, meg egy-két zöldségfélém. A földet kell előtte. A szódabikarbóna nagyon jó, tehát hogy azzal egy picit a földet előkészíteni ültetés előtt, meg vannak azért ehhez ilyen olyan praktikák, amiket meg lehet találni.
Esetleg vannak olyan fajták, amik kevésbé kényesek. Én azt gondolom, hogy biztos ön jobban ért hozzá, de vannak talán olyan fajták, amik ellenállóbbak, nem kell annyit permetezni.
Szóval az van, hogy most már a palántát nem tudom megtermelni, a paradicsom palántát. Most már veszem, és azt már nem tudom, hogy milyen.
Uh-huh. Hát
elnézést. Elnézést, igen, nem tudom mondani, ezt elmondtam, de szóval magyaródi paradicsom már nincs. Az meghalt.
Hát fel lehet éleszteni ezt még, a fiatalok meg tudják tenni, hát, mindent el lehet indítani.
Nem tudom, hogy létezik, hogy valahol is ezt szakembertől kéne megkérdezni, hogy ez a fajta még létezik-e egyáltalán az országban.
Ezt nem tudom, hogy melyik fajtáról tetszik hát beszélni.
Én sem tudom, hogy milyen fajta volt már, mert már hosszú évtized, szóval mióta TSZ megszűnt, vagy rendszerváltozás után már nincs is paradicsom, csak úgy, ha veszünk.
De hát azért lehet, hogy van másfajta, amit szintén megkedvelne, úgyhogy azért körül kell nézni, hát ha sikerül.
Köszönjük hát szépen a hasznos észrevételét,
elnézést.
És tényleg ezen érdemes elgondolkozni,
igen,
hogy hogyan,
igen,
tudnánk,
igen,
egészségesebb,
igen,
termékeket.
Igen.
Köszönöm szépen mindenkinek.
Van még egy bejövő hívásunk, tessék, Mária Rádió.
Jó estét kívánok!
Jó estét mindenkinek!
Szeretném kérdezni, hogy volt az, hogy mennyit ígyunk egyszerre. Na most, aki idős beteg, annak mondjuk ez a 2-3 pohár egyszer az nagyon sok, tehát ha mondjuk van leves, akkor valamilyen egyéb ilyen főzelék, és be kell venni a gyógyszereket, stb., az külön megint folyadékkal, vagy egyebekkel, az úgy akkor egyszer az nagyon sok.
Hát kinek mennyire megterhelő? Mert akinek ilyen szív- és érrendszeri problémája van, és egyszerre iszik mondjuk fél liternyi mennyiséget, az sok.
Értem.
És idős embereknél javasoljuk is a többszöri kevesebb étkezést. Tehát nem a megterhelő.
Még egyet, igen, szeretnék kérdezni, az este 6-tól reggel 6-7-ig az nem kevés, hogyha valaki nem iszik semmit?
Én nem azt mondtam, hanem azt, hogy akkor már nem kell úgy inni, hogy a óránkénti 3 deci meglegyen, de nem, tehát hogy egy-egy kortyot azért lehet inni. De sokat nem, mert akkor meg az éjszaka nyugalmát zavarja meg.
Értem, értem, mert én még az édesanyámnak még éjszaka is szoktam adni egy pohár teát, biztos, hogy 2-3 körül, hogy mondjuk nehogy aztán probléma legyen, de aztán gondoltam most az utaság, de akkor...
Ha a napközbeni folyadékmennyiség megvan, akkor ez nem vezethet kiszáradáshoz.
Értem, értem. Jó, nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Köszönjük szépen mi is a hívását. Hát lassan az adás végéhez érünk, de azért még egy dolgot hadd kérdezzek meg, hogy a mondjuk
még
a...
Még egy bejövő hívásunk van, és legyen ez az utolsó mára, jó? Igen. Mert nem tudunk már több hívást fogadni. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én nem azon jelentkezik, nem fogom megmondani a nevemet, én termelő vagyok, és kétszer vagyok a héten a piacon, és nekem van olyan paradicsomfajtám, amit addig szabad csak permetezni, amíg nem virágzik. Az idén olyan volt, hogy le kellett szedni a krumpli bogarakat kézzel, mert már nem akartuk permetezni, mivel hogy már virágzott, de azt lepermeteztük, nem, arról nem mondom, hogy nem. De ez a lukulusz paradicsom, ami lébe is, meg sűrűségbe is nagyon jó, nagyon finom, úgyhogy lehet befőzni. Uh-huh. Ez a befőző paradicsom.
Igen.
És akkor van a zennivaló paradicsom, ami rendkívül finom, azt is csak addig permetezzük, amíg nem virágzik, mert virágzás után már nem szabad.
Nem szabad, igen.
Igen, és az pedig a kecskeméti S1-es lugas paradicsom.
Uh-huh. Na, hát
az
köszönjük szépen.
És nagyon finom, és mi most tettük le az utolsót róla. És nem kényes.
Hát igen, arról is beszéltünk, hogy lehet kapni, vagy vannak olyan fajták, ami kevésbé kényesek.
Igen, és azokkal kell akkor...
Úgyhogy csak körül kell nézni.
De, nagyon el vagyok keseredve, megmondom maguknak, mert ezekkel a konyha ingyenes, vagyis olcsó ingyenes konyhákkal nagyon elrontották ezt a dolgot, hogy ott főznek, mert egyszerűen az emberek ki nem jönnek a piacra. Máma fél kiló zöldséget nem adtam el, pedig egy 4-5 a zöldség 70 forint, a répa meg 150 forint kilója, ami nem agyonra permetezett, vagy az nincs is permetezve igazán, és egy kilót nem adtam el.
Igen, ez reméljük, hogy lesznek még jó. Igen, ez amiről tetszik beszélni, ez igen. Most a trend. Igen,
mert azt mondták,
sajnos.
Hogy 500 forintért kihozzák nekik az ebédet, akkor ő mit kínlódjon a gáznál? Én most főzök az unokáimnak, már úgy, hogy előkészítem, és én mindig főzök, nem vagyok lusta, pedig nagyon sokat dolgozok.
Igen, ez a helyes.
Úgyhogy én meg tudom mondani, bármelyik nénnek van olyan paradicsom, ami nincs permetezve, és van, ami nagyon jó befőzni is, meg enni is, csak ő meg kell találni a fajtáját.
Így van. Így van. Köszönjük így van. Szépen.
Nagyon szívesen.
Jó, lassan véget ér az adásunk.
Hát igen,
az immunrendszer az egy nagyon nagy téma, és még maradt nagyon sok a tarsolyunkban, úgyhogy én azt gondolom, hogy a következő alkalommal is erről fogunk beszélni, és megnézzük, hogy a pro és a prebiotikumok milyen hatással vannak. Megnézzük a sok-sok vitamint, amit lehet kapni. Tehát ha bemegyünk egy gyógynövényboltba, akkor oda idegenvezetés kell lassan már, hogy mi az, amit szabad venni,
és
mi az, amit nem.
Kiegészítők.
És az egyéb kiegészítők hatásait a szervezetre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt tudjuk tovább folytatni. Még egy nagyon fontos dolog, hogy az immunrendszer szempontjából a belső nyugalom és béke, a pozitív szemléletmód és a probléma kezelés nagyon fontos. Tehát, hogy rendbe kell tenni a lelki békénket.
És ehhez ugye nagyon szorosan kapcsolódunk az Isten iránti szeretetünk, elkötelezettségünk, ugye a Mária Rádióban ezt nem lehet elkerülni, meg máshol sem, úgyhogy imádságainkkal a lelki életünk is rendeződik, és ugye a testműködése is egészen másképp lesz.
Így van.
Még egy dolgot ez akkor, fontos. Ha még van egy pár percünk, azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy visszahozható-e olyan állapotba az immunrendszer, hogyha tényleg már nem jól működik, vagy nagyon sok gyógyszer és egyéb hatás éri?
Én azt gondolom, hogy igen. Minden folyamat visszafordítható. Persze nem azt az utat kell járni a visszaúton, a visszafordítás útján, mint ahogy oda jutottunk. És még egy nagyon fontos ebből a szempontból, hogy ha eldöntöm, hogy másképp táplálkozom, másképp élem az életemet, tehát életmódot váltok, akkor ne csak arra az időre tegyem meg ezt a váltást, amíg elérek egy szintre, és azt mondom, most már jól működik az immunrendszerem, hanem ezt tovább kell folytatni. Ezért mondom én mindig, hogyha bármit csinálunk, akár a fogyókúráról beszélünk, akár valamilyen betegség kapcsán beszélünk erről, kevés az, hogy egy időszakra betartok valamit. Tehát ott változtatni nagy... kell. És minden kornak, minden életszakasznak megvan a maga változtatni valója. Tehát nem élhetem úgy az életemet, mint 20 évesen. Tehát 60 évesen nem élhetek
úgy, mint
20 évesen.
Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál.
És itt nem csak arról van szó, hogy táplálkozom, hogy ne ugyanazokat az ételeket tegyem, mint 20 évesen, mert nem tudom feldolgozni. Viszont ha a mozgást nézzük, ne álljak be 60 évesen aerobikozni, de egy jó séta, az kiváló.
És ez mindenre vonatkozik, hogy az életkornak megfelelően éljük az életünket.
Így van. És ne akarjunk fiatalabbnak látszani, mint amit a szervezetünk
igen,
tud.
Igen, hát a lélek bír.
Tehát
lélek
nem a kor
sugároz.
Számít, nem az éveknek a száma számít, hanem hogy én hogy érzem belül. És azt szerint éljek, amit én érzek.
Ugye a szem a lélek tükre, és azt sugározzuk, ahogy működik a szervezetünk, működik a szívünk, a lelkünk, a szellemünk, és ezeknek az együttes hatása alkotja ugye az egész embert, ahogy mondtad, hogy a korának megfelelően kell élnünk, és emberi kapcsolatainkat, az Isten kapcsolatot is ennek megfelelően. Nem tudjuk, hogy mennyi időnk van hátra, úgyhogy mindenki gondolja végig, hogy éli a napjait, hogy milyen emberi kapcsolatokat ápol. Hát ennyi fért a mai műsorunkba, az Isten patikája októberi adását hallották. Köszönjük, hogy betelefonáltak és hallgattak bennünket. Maradjanak továbbra is a Mária Rádió adása mellett. Szép estét kívánunk mindnyájuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Mária Rádió.